Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 390. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük meg. A 390. dicséretünk első verse így kezdődik: Erős vár a mi Istenünk. Megkezdett dicséretünket énekeljük további verseivel, a 390. dicséretünk második, harmadik, negyedik versét énekeljük: Erőnk magában mit sem ér. Thank you. Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. Tóth Zoltán presbiter testvérünk olvassa a Heidelbergi K.T. 44. úrnapjának kérdéseit és feleleteit, amelyek a 10 parancsolat magyarázatai, a 10 parancsolat pedig eképpen szól: ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé.
Mit tilt meg a 10. parancsolat? Azt, hogy soha még a legcsekélyebb kívánság vagy gondolat se támadjon fel szívünkben, Istennek egy parancsolata ellen sem, hanem állandóan gyűlöljük minden bűnt, és szeressük azt, ami Isten akaratával egyező. Megtarthatják-e tökéletesen mindezeket a parancsolatokat azok, akik Istenhez megtértek? Felelet: nem. Még a legszentebb életű emberekben is, még a földi életben vannak, csak csekély kezdetei vannak meg ennek az engedelmességnek. Úgy azonban, hogy komoly elszánással kezdenek el Istennek nem csekély, némely, hanem minden parancsolata szerint élni. Kérdés: miért hirdetteti hát Isten olyan szigorúan a 10 parancsolatot, ha azokat ebben az életben senki meg nem tarthatja? Felelet: először azért, hogy bűnös természetünket egész életünk folyamán egyre jobban megismerjük, és annál nagyobb vágyódással keressük Krisztusban bűneink bocsánatát és az igazságot, megigazulást, továbbá, hogy folytonosan azon legyünk, és Istentől, az ő szent lelkének segedelmét is kérjük ahhoz, hogy egyre inkább megújuljunk Isten hasonlatosságára, míg a földi élet után el nem érjük a tökéletesség végcélját.
Isten igéjét a mai napra kijelölt új szövetségi szakaszból olvasom, melyet Bibliaolvasó kalauzunk jelöl olvasásra. Lukács evangéliumának 11. fejezetéből, a 14. verstől a 28. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Egyszer azután egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak: Beelzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fent az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és amikor nem talál, akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Azután elmegy, vesz maga mellé még másik 7, magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak. Annak az embernek az utóbbi állapota pedig rosszabb lesz az elsőnél. Amikor ezt mondta, a zsokaságból egy asszony felemelte a szavát, és így szólt hozzá, boldog az anyamé, amely téged hordozott, és boldogok azok az emlők, amelyek tápláltak. Erre ő így felelt, de még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Isten áldása, kegyelme legyen, maradjon rajtunk, és adja, hogy megérthessük személyesen hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, valóban úgy van ez, ahogyan énekeltük is, hogy az ördög minden erővel azon van, hogy a te népedet pusztítsa, szétdarabolja, hogy a te népedet tönkretegye ezen a földön. De köszönjük, hogy a te ígéd kőszálként megáll, és köszönjük, hogy ez az ige életet teremt, erőt ad és megújít minden időben, minden benned bízót. Így jövünk most is te eléd, és kérjük a te ígédet, amely nem csak megszólalt, hanem megszólal közöttünk újra és újra. Köszönjük te neked, hogy ígét hallgathatunk, és ígét hirdethetünk. Köszönjük te neked, hogy szent lelked által élővé teszed számunkra a te üzenetedet. Részesíts bennünket most is ebben a csodában, és adjad nekünk azt a hitet, hogy igéd által te magad szólsz hozzánk. Azért, hogy erősítsél, azért, hogy megtartsál, azért, hogy megvilágosítsál bennünket az élet dolgai felől. Add a szívünkbe, Urunk, azt az alázatot, hogy tőled érdemes tanulnunk, hogy csak te tőled érdemes tanulnunk. Add a szívünkbe azt az alázatot, amellyel igazat adunk te neked, nem kételkedve a te szavadba és hozzánk való szeretetedben. És adj nekünk, Urunk, elszánást, ami szívünkbe döntést, hogy az igéd üzenete, tanítása szerint elkötelezzük magunkat te melletted újra és újra. Légy nekünk ebben segítségül. Olyan sok minden köti a mi gondolkozásunkat. Olyan sok minden akadályozza azt, hogy mi meghalljunk és megértsünk téged. De köszönjük, hogy te győztes vagy. Köszönjük, hogy te vagy a világ világossága. Köszönjük, hogy te szabadító vagy, aki meg tudsz bennünket ajándékozni azzal, amivel most még nem rendelkezünk. Így munkáljál és erősítsél bennünket a hitben. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 152. dicséretünket énekelve készüljünk. A 152. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. Szent Isten, noha néked, az egek ülőszéked. Földön lakó népedet.
térdet hajtunk, hogy rajta könyör és kegyelmeddel fogad el, mikor te hozzád emelkezed. Ez a gyülekezet.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Isten igéje a már olvasott szakaszból szól hozzánk, Lukács evangéliumának 11. fejezetéből. Lukács evangéliumának 11. fejezetéből, a 28. versből, ahol ezt mondja Jézus Krisztus, de még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Kedves testvéreim, nekünk református embereknek az év ezen szakaszában egy gondolat foglalkoztatja, egy tény foglalkoztatja a gondolatainkat, remélem legalábbis, hogy nem csak az enyémet, ez pedig a reformációnak a ténye és egykori eseménye. Azt gondolom, hogy sok minden van, ami erről a mi figyelmünket ebben az időszakban elterelné, vagy máshová vinné, és ez sajnos igen hatásosan is történik, hiszen a református emberek talán nagy többsége nem is pontosan tudja azt, hogy mi volt a reformáció. Pedig a reformáció nem csak nekünk, reformátusoknak volt és fontos és jelentős, hanem tulajdonképpen Isten egyházának jelentős és kikerülhetetlen eseménye. A reformáció középkori, az egyház mennyei urára már csak nyomokban emlékeztető egyház Isten által történő megébresztése volt. Egy olyan megújulás, amely kapcsán az egyházban fölragyogott újra az elfelejtett kijelentés központi üzenete, Jézus Krisztus, az élet titka. Azok a jelszavacskák, amelyek a reformáció jelszavai lettek, tulajdonképpen a kijelentésnek erre a központi üzenetére utaltak, és foglalták össze a középkori egyház ébredésének a lényegét, amely azt mondta, hogy egyedül a Szentírás az, amelyre az egyházban nekünk figyelnünk kell. Abban van elrejtve Istennek egyszer s mindenkorra való kijelentése, az emberre és a világra nézve, múltról, jelenről és jövendőről. Egyedül hitáltal juthatunk el Isten titkainak megértésére, amelyet a Szentlélek gerjeszt fel az ember szívében, pontosan az ige hallgatása, tanulmányozása, vagy éppen hirdetése által Isten kegyelméből. Egyedül Jézus Krisztusra kell nekünk figyelnünk, mert ő benne van a mi örök és tökéletes váltságunk, megigazulásunk, és mindazért, hogy efelől tudomást nyertünk, mindazért, hogy az egyház életének középpontjába újra oda kerülhet az az üzenet, amelyet Jézus Krisztus az övéire bízott, legyen egyedül Istené a dicsőség. Fontos, hogy ezt lássuk, kedves testvérek, hogy a reformáció egy ilyen megújulás volt, Isten csodálatos munkája, amely nyomán a küldetéstől eltántorodott, elfordult, elidegenült egyház mégis újra értelmet, célt kap ebben a világban, hogy hirdesse azt, ami rábízatott. Mégis annak vagyunk a tanúi, hogy a reformációnak a lényegét a reformáció követőit nagyon sokan kritizálták, és legfőképpen aképpen, hogy ennek a mozgalomnak, ennek az ébredésnek a hátterében nem Isten áll. A reformáció elleni legsúlyosabb támadások azon az alapon fogalmazódtak meg, a kritikák alapja az volt, hogy ez nem Isten szent lelkének a munkája. Ez emberek akarása, lázadás egy meglévő rend ellen. Nem más ez, mint fölbújtás. Azt gondolom, hogy fontos dolog, még talán közel 500 évvel a reformáció után is, hogy helyesen gondolkozzunk arról, ami ott történt. Testvérek, nem mindegy, hogy mit gondolunk arról, ami ott történt, hiszen akik itt ülünk, református emberek vagyunk, vagy protestáns emberek vagyunk, vagy érdeklődők vagyunk. Nem mindegy, hogy milyen alapokon tartozunk mi egy közösséghez. Ha nem Isten lelkének megújító munkája, és annak eredménye volt a reformáció, hanem az ördög munkája, akkor itt mi mindannyian nagyon nagy bajba vagyunk. Ha pedig az volt, akkor meg kell ragadnunk azt, amit egykor ott Isten világossá tett, és komolyan el kell határoznunk, és döntést kell hoznunk afelől, hogy amit Isten megismertetett eleinkkel, azt megragadjuk és el nem engedjük. Isten munkája, vagy az ördögé? Azt kell lássuk, testvérek, hogy nem a reformáció volt az egyetlen olyan esemény, ahol a körülvalók nem tudták ezt pontosan eldönteni. A mai napra kijelölt szakaszban is egy olyan eseményt olvasunk Lukács evangélistától, ahol történt valami, és az emberek nem tudták pontosan megítélni annak az eredetét, vagy nem akarták elismerni ennek a történésnek az eredetét. Azt látjuk, hogy Jézus meggyógyít egy embert. Azt olvassuk erről az emberről, hogy ördögöt űzött belőle ki Jézus, aki néma volt, mert az ördög némává tette. És ezzel talán azt is megérthetjük, hogy itt egy olyan egyirányú jézusi beavatkozás történt, amely feltehetőleg nem abból a szándékból indult, hogy valaki kérte volna Jézust erre. A néma egészen biztos nem tudta Jézust a szavaival megkérni arra, amire sokan mások megkérték Jézust, hogy szabadítsál meg bennünket, gyógyíts meg bennünket. Ez a néma csak ott volt, Jézus találkozott vele, és azt olvassuk, hogy meggyógyította, megszabadította őt. Ördögöt űzött ki belőle. Testvérek, azt kell, hogy mondjuk, hogy itt egy jézusi beavatkozás történt. Egy isteni beavatkozás történt egy ember életébe, aki a szavaival ezt nem tudta kérni, vagy nem tudta megfogalmazni. Azt gondolom, hogy amikor a reformáció eseményére visszagondolunk, akkor óhatatlan, hogy ne lássuk meg azt a párhuzamot, amely összeköti ezt a két eseményt, testvérek. Az egyház nagyon jól érezte magát a középkorban úgy, ahogy volt, a hatalmas birtokaival, a hatalmas bevételeivel. Senkit nem zavart az, hogy az Isten igéje, ha meg is szólal, olyan nyelven szólal meg, hogy a hallgatóság azt nem érti. Senkit nem zavart az, hogy a sok külsőség az egyházban, a csodálatos templomok, építmények, a nagy gazdagság már régen eltakarja az egyház lényegét, Jézus Krisztust. És akkor egyszer csak megjelenik Isten, megjelenik Jézus Krisztus az ő lelke által, és megszabadítja az egyházat ebből a némaságból. Hiszen úgy gondolom, hogy az egyház ebben az állapotában nagyon is néma. Mert sok mindenről beszél az egyház, csak az nem jön belőle, aminek kéne. Az evangélium nem jön belőle. Az evangélium nem jött a középkorban, testvérek, sehol nem volt az evangélium. Az az üzenet, amelyet Jézus egyszer a tanítványaira bízott, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népet, hirdessétek az evangéliumot. Ez már sehol nem volt az egyházban, az egyház néma volt, beszélt valamiről az egyház léte, de az nem Jézus Krisztus volt, és nem Isten volt. És akkor egyszer csak megjelenik a Szentlélek Isten kegyelmességéből, és megnyílnak szemek, és megnyílnak szájak arra, hogy az Isten dicsőségét szólják. Olyan megdöbbentő az, amikor Isten népe jut el olyan állapotra, hogy az Istentől kapott üzenetet már nem tolmácsolja. A második helvét hitvallásban meg is fogalmazták eleink azt, hogy az egyház olykor halottnak, kihaltnak tűnik, élettelennek tűnik. Van, de nincs. Megjelenik. Ott van a társadalomban, de nem közvetíti már azt az üzenetet, ami eredetileg rá bízatott. És ebben az időszakban semmi más nem segíthet az egyházon, csak egy isteni beavatkozás. Csak egy isteni beavatkozás képes fölnyitni a szemeket és megnyitni a szájakat a szólásra és a kérésre. Erre is van szükség, testvérek. Minden időben erre van szüksége az egyháznak, mert az egyház újra és újra elnémul. Sok minden hallgattatja el ma is az egyház üzenetét, amelyet nem tudunk befolyásolni, egyszer csak azt veszük észre, hogy már nem szól az egyház. Már nem arról szól az egyház, amiről kellene. Ma is sok mindenről szólnak az egyházak. A mi egyházunk is sok mindenről szól, testvérek. Ha kinyitjuk a rádiót, vagy a televíziót, hogy elmegyünk templomokba, akkor sok mindenről hallhatunk az egyházban. De az egyháznak ma sem kevesebb a küldetése, mint az, hogy az evangéliumot hirdessük és szólaltassuk meg minden ember előtt. Ez az, amit nekünk szólni kell. És ha ezt nem szóljuk tisztán, igeszerűen, világosan, Krisztus központúan, akkor már nem vagyunk azok, akiknek lennünk kellene. Mégis, ahogy egykor megtörtént ott az isteni beavatkozás, ennek az ördöngős, megszállott, megkötözött embernek az életébe, és ahogy megtörtént ez a középkori egyház életében is, úgy megtörténhet ma is. Nem csak az egyház életére nézve, hanem minden hívő ember életére nézve. Sőt, minden ember életére nézve. Hisszük és valljuk, hogy Jézus Krisztus az, aki be tud avatkozni, és föl tud bennünket szabadítani, hogy azért és úgy éljünk, ami az ő terve velünk. Azt látjuk azonban, hogy a sokaságból, ahelyett, hogy örülnének ennek a csodának, hogy egy embertársuk megszabadult, hogy megszólalt, hogy végre mentes azoktól a kötelékektől, amelyekkel őt az ördög megkötözte, igen éles kritika hangzik föl a megtörténtekkel kapcsolatosan. És ebből azt kell mondjuk, hogy azt látjuk itt nagyon szomorúan, hogy az az ember néma volt, a sokaság meg vak volt. Nyitva volt a szemük, de mégis vakok voltak arra, hogy lássák az Istenit abban az órában. Miből derül ki, hogy ők vakok? Abból derül ki, testvérek, hogy Jézus cselekedetét, Jézus szabadítását ördöginek titulálják. Azt mondják, hogy az, ami történt, az Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének segítségével történt. Milyen szomorú ez, amikor történik valami jó dolog, és az emberek ezt egy rossz forrásból eredeztetik. És azt mondják, nem jó az, ami történt, az tulajdonképpen rossz, ami történt. Aztán jönnek mások, akik azt kérik Jézustól, tegyen előttük mennyei jelet. Adjon nekik mennyei jelet. Ott van előttük az ember feletti erő megfékezésének a ténye. Nem vitatták, hogy az az ember ördöngős. Ember feletti erő és hatalom kerítette őt kézbe. Azt is tudták ezek a körülállók, hogy ezen mi nem tudunk segíteni. Ő se tud magán segíteni. Mi se tudtuk rajta segíteni. Mert kicsi hozzá az erőnk és a képességünk. Megjelenik Jézus, megszabadítja, ezzel bizonyságát adja annak, hogy nagyobb az ő ereje, mint annak az ereje, aki ezt az embert megkötözte. És mit kérnek a körülállók? Mutass nekünk mennyei jeleket. Azok, akik ott álltak, tudták, hogy Isten mindenható. Tudták, hogy az ördög felett Istennek van hatalma. Ennyi helyzeti előnye volt a zsidó népnek az Ószövetségből eredendően, hogy ismerték az Isten kijelentését, és ők nagyon is jól tudták, hogy van szellemvilág. És a szellemvilágban hatalmasabb erők vannak, mint ami a mi erőnk. De mindenek felett ott van az Isten, mindenható, aki mindennél nagyobb erővel bír. És most, amikor az egyértelműen ördöginek titulált fogságból egy ember megszabadul, és megszabadítatik Jézus által, milyen szomorú, hogy azt mondják, ez az ördögtől van, és mutass nekünk mennyei jeleket. Mi más ez, testvérek, ha nem az, hogy az a sokaság, amely ott áll Jézus körül, teljesen vak. Az Isten egyértelműen cselekszik, a sokaság meg van vakulva. És ezekből az egyértelmű jelekből nem ismeri föl az Isten hatalmas jelenlétét. Maga Jézus azt mondja, hogy itt van az Isten országa közöttetek. És ezek az emberek mégis vakok. Testvérek, azt gondolom, hogy nagy vakságra val, ha valaki az Isten egyértelmű szabadításában nem ismeri föl az isteni eredetet. És ha valaki úgy gondolja, hogy a reformáció az pusztán egy palota forradalom volt, ami arról szólt, hogy néhányan ki akartak ugrani, föl akartak emelkedni, nevet, pozíciót akartak maguknak szerezni, az óriási vakságban van. És ha valaki, legyen még az a legfelsőbb egyházi vezető is, azt mondja, hogy a reformáció nem isteni eredetű, hanem valami kárhozatos dolog, amely széttörte és megtörte az egyház egészét, ki kell azt mondjuk, vak. Vak. Isten volt az, aki az ő igéjére, Jézus Krisztusra és az ő kegyelmi munkájára irányította az emberek szemét, a lényegre. Aki megszabadította akkor az egyházat, és az egyházban élő embereket tömegesen arra, hogy megértsék az Isten titkát. És ha valaki erre azt mondja, ez az ördögtől van, és ha valaki azt mondja, hogy ennél nagyobb jeleket kérünk, akkor az vakságban szenved. Olyan vakságban, amely ugyanolyan kötelék, mint ennek a némának a némasága. Testvérek, nem játék az, hogy mit gondolunk a reformációról. Nem játék. Ez nem egy elvi kérdés, hogy mondjunk rá valamit, azt jó éjszakát. Nem egy olyan kérdés, amire azt kell válaszolni, hogy is, mi szeretünk arany középutakon járni, és azt mondjuk, hogy jó, hát persze volt ott valami, aztán lehet, hogy jó volt, lehet, hogy nem. Nekünk tisztában kell azzal lenni, hogy ami ott történt, az Isten szent lelkének a munkája. És ha valaki erre a munkára azt mondja, hogy ez az ördögtől van, ha valaki tagadja ennek isteni eredetét, az menthetetlen vakságban szenved. És az Isten nem azért jött, hogy mi megvakuljunk, Nem azért jön, hogy elvakítson bennünket, hanem azt mondta Jézus Krisztus, hogy én vagyok a világ világossága. Ő azért jött, hogy mi a sötétségből végre fölismerjük az ő nagyságát, egyetlenségét. Jézus Krisztus az, aki képes az embert úgy a vakságából, mint a némaságából megszabadítani. Egyedül Jézus Krisztus az, testvérek. Amikor Jézust megvádolják, hogy ő ördögi erőkkel cselekszik, akkor fölteszi ezt a kérdést a vádlók felé, hogy akkor a ti fiaitok, akik szintén űznek ördögöket, milyen módon űzik az ördögöket? És ez arra utal, hogy Jézus korában is voltak olyanok, akik hasonlóképpen Jézushoz, ha nem is ugyanúgy, képesek voltak megszabadítani embereket. Hogyan tették ezt? Vetkőzzük le magunkról a középkori, meg a filmvilág által belénk súlykolt sokféle képet. Ezek az emberek Jézus korában úgy tették, és úgy űztek ördögöket, hogy Istenhez kiáltottak segítségért, és az Isten nevét tudtak ördögöknek parancsolni. Azt gondolom, hogy vak az az ember, aki nem látja, hogy a kulcs nem abban volt, hogy kik voltak ezek az emberek. Jézus azt mondja, a ti fiaitok, van belőlük több. Hanem a kulcs abban volt, hogy ők Isten nevét hívva segítségül, az Isten erejét hívták segítségül azért, hogy megkötözött emberek általuk megszabaduljanak. Ők is az Isten erejét kérték, egyértelműen, nem azért működött ez a dolog az ő életükben, mert ők erősebbek, tehetségesebbek lettek volna, mint más zsidó emberek, és nem is mindenkinél működött, csak valószínűleg azoknál, akik hitték is azt, hogy az ördögi erők felett Isten ereje hatalmasabb, és azokat Isten ereje képes megfékezni. Jézus azt mondja, akit megszabadítottam, szabad. Akit a ti fiaitok megszabadítanak, azok is szabadok. Az ő szabadításukat isteninek ítélitek? Az enyémet ördöginek tituláljátok? Ez mégsem működhet. Akkor vagy őket is el kell ítéljétek, vagy ha őket fölmentitek, akkor ismerjétek el, hogy az általam hozott szabadítás is isteni eredetű. És ha én Isten által, az ő erejével szabadítom meg, ugyanúgy, mint a ti fiaitok, a megkötözötteket, akkor itt van az Isten országa közöttetek. Akkor ismerjétek föl a mennyei időt, az Istentől elkészített időt, akkor higgyetek nekem. Jézus azt is elmondja, hogy a világban is úgy van ez, hogy a meghasonlás összetör, szétválaszt, darabol. Azt mondja Jézus, ez a láthatatlan világban is így van. Ha az ördög magával meghasonlik, ha magát űzi ki az ördög a saját erejével, hát akkor ott összetöretés van. Nincs tovább élet, nincs tovább erő és hatalom. Nem ez történik itt. Jézus Isten ereje által teszi azt, amit tesz. Ugyanúgy, ahogy a ti fiaitok is megteszik. Isten nevét segítségül hívva. Olyan fontos dolog ez, testvérek, hogy lássuk, hogy ma is Jézus Krisztus az, aki szabadítani tud. És mi az igazi szabadulás, mint hogyha az ember látja végre azt, ami láthatatlan, szólja azt, amit egyébként az ember nyelve ki nem mondana. Milyen óriási szabadulás, amikor Isten megszabadít bennünket az ő szent lelke és igéje által a bűnből, a kötelékeinkből, és többé nem kérdés számunkra az, hogy van Isten, van örök élet, van bűn és van kárhozat. És milyen megdöbbentő szabadítás az, hogy amit az ember korábban csak káromkodva vett a szájára, azt most mégis a legnagyobb szentségként mondja, hogy a többi ember számára. Hogy történhet ez meg? Be lehet ezt tanulni? Testvérek, ez nem marketing szöveg, ami az egyházra bízatott. Ez egy szívbéli állapotnak a kiáradása. Jézus Krisztus szabadításának a kiáradása az ember. Hatatlan, értelmetlen bugyutaság volt a számunkra, és megértjük, hogy ez a valóság, és elkezdjük szólni azt, amit eddig tagadtunk. Ez magától jöhet? Erre bárkit rábeszélni rá lehet? Nem. Nem. Még a mosóporra se tudnak benneteket rábeszélni, meg engem se. Meg a szuperporszívóra, meg erre arra se tudnak bennünket meggyőzni. Hát hogy tudna ember bennünket arról meggyőzni, és arra felszabadítani, hogy azt mondjuk ebbe a világba, ami a világ által bolondságnak van titulálva. Csak Jézus Krisztus az, aki meg tudja nyitni a mi szemünket, és meg tudja nyitni a mi szánkat. És mi dicsőítjük ezért az Urat. Dicsőítjük azért az Urat, hogy úgy megnyitotta a reformáció idején embereknek a szemeit, hogy ők kész voltak meghalni ezért az igazságért. Nem tagadták meg, testvérek. A marketinget az ember megtagadja. Ma itt, holnap ott. Ma azt mondom az egyik árulról, hogy ez a csúcs, ennél nagyobb és jobb nincsen, de holnap amott többet fizetnek, átmegyek oda, és reklámozom az ellenkezőjét. Akiket Isten megszabadít, azok valóban szabadok. A reformátori eszmék, a reformátori hit átvevői, akiket Isten megvilágosított kegyelméből, testvérek, ők készek voltak ezért halni is. Nem fogvicsorgatva, hogy hú, de jó rávettük magunkat, hú, de jó bepalisztak bennünket, hanem úgy haltak meg, és úgy vállaltak mártíromságot, hogy az arcukon ott volt annak az öröme, hogy az Isten bennünket megszabadított. Mi tudjuk, hogy hova megyünk. Mi tudjuk, hogy nem szöveg az, amit mondunk, hanem az a valóság. Ahogyan Pál apostol is vallja, én tudom, hogy kinek hittem. Történhet bármi itt a földön. Összeomolhatnak dolgok. Nem véletlen írja meg Luther Márton ezt az éneket, amit énekeltünk. Hogy elvehetik a családomat, elvehetik az életemet. Én tudom, hogy kinek hittem. Testvérek, erre csak Jézus Krisztus képes. És ő ezt mindig az igéje által teszi, szabad akaratából, befolyásolhatatlanul. És aki ezt kétségbe vonja, az a legnagyobb vakságban és a legnagyobb sötétségben tévelyeg. Azonban azt is el kell mondjuk, és ez az igénynek a legsúlyosabb üzenete talán, hogy a szabadítás nem végállomás. És míg azok az emberek, akik ott voltak Jézus körül, kritizálták Jézus cselekedetét, és kétségbe vonták annak isteni eredetét, addig Jézus tovább vezeti őket. És azt mondja, hogy a szabadítás nem végállomás. És itt volt a különbség azok között, az ördögűzők és Jézus között, akikre már utalt. Hogy azok az emberek nem vitték tovább a dolgokat. Örültek annak, hogy valaki megszabadult. Örültek annak, hálát adtak Istennek, aztán az élet ment tovább. De Jézus kijelenti itt nekik is, minden hallgatójának egyszer s mindenkorra, hogy a láthatatlan lelkeknek, az ördögnek van egy technikája. Ez pedig az, hogy visszatér oda, ahonnan kiűzetett. És hogyha üresen találja, Jézus így mondja, azt a lakást, akkor elmegy, heted magával visszatér, beveszi magát, és mit mond Jézus? Annak az embernek az állapota, ez a második állapota rosszabb lesz az elsőnél. És ezzel azt jelenti ki Jézus, hogy a megszabadítás és a megszabadulás az ember az egyház életében nem végállomás. Nem végállomás. Mert kell még valamit tenni. Milyen érdekes, hogy amikor ott a hallgatóság fogja, amit Jézus mond, akkor egy asszony fölkiált, hogy milyen boldog az anyamé, amely téged hordozott, és boldogok azok az emlők, amelyek téged tápláltak, Jézus. És Jézus mit mond? Azt mondja ennek az asszonynak, de még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Azaz Jézus azt erősíti meg, amit az imént elmondott, hogy a szabadítás nem végállomás. Az, hogy valaki megtisztul, az, hogy a ház felékesítetett, és az ördögi kötelékek és az ördög disznóságai helyett az ember végre szabad, azt mondja Jézus, ez nem végállomás. Be kell töltekezni ő vele. Be kell töltekezni ő vele. Így fogalmazza, aki nincs velem, ellenem van. És aki nem gyűjt velem, tékozol. Jézus azt mondja, hogy Istennek nem az a célja pusztán, hogy az embert megszabadítsa. Isten nem egy középútra állít bennünket. Hogy már nem vagyunk az ördögéi, mert ő megszabadított, megköszönjük neki a szabadítást, azt ott állunk üresen. Azt mondja, hogy Jézus ilyen nincs. Ha valaki nem töltekezik be, ha valaki nem kötelezi el magát mellettem, annak a második állapota rosszabb lesz az elsőnél. Ha valakinek nem kellek, ha valakinek csak a szabadítás kell, ha valaki csak idáig jut el, de nem köteleződik el mellettem, akkor annak az embernek vége van. Mert rosszabb állapotba fog kerülni az elsőnél. Mert milyen az ördög természete? Olyan, hogy ő visszajön. Pontosan úgy, mint Kalambó hadnagy a filmekbe. Ő is mindig visszajön. Az ördög is ilyen test, mindig visszajön. Csak azt mondja Jézus, hogy heted magával jön vissza. Olyanokkal, akik még nálánál is gonoszabbak. És jaj annak, aki nem töltekezett be Jézus Krisztussal. Testvérek, mondhatjuk azt, hogy megtörtént a reformáció, hurrá reformáció, jó, hogy volt reformáció, és aztán ezzel mindennek vége van. Elég az, ha azt mondjuk, hogy Isten világosságot adott az egyházban az ő népének, és ezzel befejeztük a dolgot? Nem, testvérek. Be kell nekünk töltekeznünk. És elég az, ha csak arra vágyakozunk, hogy Uram, légy most szabadítom, jaj, könyörülj meg rajtam. Sokan kérnek így segítséget, és kapnak is Jézus Krisztustól. Miért rosszabb sokszor az ezt követő állapotuk? Azért, mert nem töltekeznek be Jézussal. És az ördög visszatér. Testvérem, hadd bátorítsalak téged, és hadd bátorítsalak benneteket, hogy egy gazdag örökség birtokosaiként, amely Isten bennünket megajándékozott a reformáció nyomán, nem dőhettek hátra, és nem dőlhetünk hátra, azt mondván, hogy akkor mi jó helyen vagyunk, hanem be kell töltekeznünk ezzel. Be kell töltekeznünk. Be kell töltekeznünk azzal, aki egyértelmű jelét adta, hogy ő a szabadító, Jézus Krisztussal. És ha ő nem tölti be az életünket, ha nekünk az életünkben nem válik mindennapos gyakorlattá, az egyedül a Szentírás, egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből, egyedül Jézus Krisztusért, és az egyedül Isteni a dicsőség, ha ez nem válik gyakorlattá az életünkbe, testvérek, akkor teljesen mindegy, hogy milyen címke van a nyakunkon, teljesen mindegy, hogy hol öntöttek keresztvizet a fejünkre, menthetetlenül elveszünk. Ezért kell nekünk betöltekeznünk, megújulnunk, Jézus Krisztus által. Ő bennünket ma is hív erre, és bátorít, és különösképpen is hadd szóljon ez az üzenet és ez a bátorítás azoknak, akik úgy érzik, hogy Jézus Krisztusnak engedtem, az ő hívásának eleget tettem, de valahogy mintha most rosszabb volna, mint annak előtte. Testvérek, ha nem köteleződünk el, ha nem adjuk oda magunkat, ha nem szolgáltatjuk ki nap mint nap magunkat Jézus Krisztusnak, ha nem tesszük magunkat üressé, hogy ő megtölthessen bennünket, akkor jön az ördög, és majd egyre rosszabb és rosszabb állapot felé vezeti a mi életünket. Boldogok azok, akik elnyerik az Úr szabadítását, de még boldogabbak azok, akik nem csak hallják ezt a beszédet, a szabadító isteni szót, az evangéliumot, hanem megtartják, továbbadják, és a szívükben forgatják. Történjen ez meg mindannyiunkkal. Amen. Jertek testvérek, fennállva a 265. dicséretünknek énekeljük első és hetedik versét. A 265. dicséretünk első és hetedik versét énekeljük. Hagyjad az Úristenre te minden utadat. Testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy nem csak mondtad, hanem cselekedted is, hogy te azért jöttél, hogy megkeressed és megtartsad az elveszetteket. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert te vagy a szabadító, aki az ördög kötelékeiből képes vagy bennünket megszabadítani és felszabadítani. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne csak azt lássuk, milyen nagy a mi fogságunk, hanem hadd lássuk azt is, hogy milyen nagy a te személyed és a te szabadításod. Dicsőítünk téged a te győzelmedért, és köszönjük te neked azt, hogy ezt prédikálhatjuk és hirdethetjük. Azt különösképpen is köszönjük, hogyha személyesen is erről tudunk már emberek előtt bizonyságot tenni. Légy a mi életünknek megszabadítója, és formáld át a mi életünket, a mi látásunkat, a mi szánkat te vagy képes meggyógyítani és megnyitni a valóságra. Tedd ezt meg velünk, hogy végre lássuk a láthatatlant, higgyük a hihetetlent, és szóljuk azt, amit eddig csak tagadtunk, vagy amit eddig csak rejtegettünk. Tégy velünk csodát, Urunk, mert csak te vagy az, aki meg tudod ezt tenni velünk. De nem csak velünk, hanem a te népeddel, a mi egyházunkkal is szerte ezen a világon. Kérünk, Urunk, hogy ébresszél föl bennünket sokféle alvásunkból, szendergéseinkből, és könyörülj meg rajtunk, hogy megérthessük azt, mire rendeltél ebben a világban bennünket. És hogy megértsük azt is, hogy a te dicsőségedet azt szolgálja, ha a te rendelésedet hiánytalanul betöltjük. Így légy a mi közösségünkben is világosság, szabadító személy, és hozzál bennünket a te világosságodra, és arra a szabadságra, mely te nálad van. Egyen-egyenként is kérünk, Urunk, a mi saját életünkért, olyan sok csodát tettél körülöttünk, amelyekből nem tanultunk, és amelyeknek láttán nem dicsőítettünk téged. Szabadíts meg bennünket hitetlenségünkből, abból, hogy folyton folyvás csak újat kérünk, ahelyett, hogy meghajolnánk te előtted, ahelyett, hogy betöltekeznénk te veled. Segíts, Urunk, hogy tovább tudjunk lépni, egyen-egyenként mindannyian, hogy a mi életünk napról napra lehessen veled boldogabb, azáltal, hogy értjük a te igédet, és cselekedjük is azt. Kérünk, hallgass meg így a mi könyörgéseinket, és jöjj a te szabadításoddal, kegyelmeddel, irgalmazzál nekünk, adjál nekünk élő, igaz, tiszta hitet. Köszönjük te neked ezen a mai napon a mi szeretteinket, akiket nekünk adtál, akikkel együtt élhettünk, de már nincsenek közöttünk. Köszönjük neked azokat, akikkel egy úton járhattunk, és különösen is köszönjük neked azokat, akik hozzád vezettek bennünket közelebb. Legyen áldott a te neved az életnek csodájáért, és legyen áldott a te neved azért is, mert megértetted velünk azt, hogy több az élet annál, mint ami látható. Urunk, te légy ezen a mai napon minden gyászolóval, aki szomorúságban van. Te törölgessed a mi könnyeinket, és segíts meglátnunk a valóságot. S ha olyanokhoz vezetsz bennünket, akik nem tudnak és nem látnak a valóságról és az igazságról, az örök életről semmit, könyörülj meg rajtunk, tudjuk nekik szólni az élet evangéliumát. Kérünk, te áldj meg bennünket, hogy amíg tart a te kegyelmednek ideje, az bölcsen kihasználjuk, és téged befogadjunk életünkbe. Amen.